Mennyei édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért, hogy most erre az ünnepre készülve nem csak úgy belesünk az ünnepnapokba, hanem adtál nekünk helyet, időt és teret arra, hogy nyugodtan megálljunk és elgondolkozzunk a Te igéden, ezzel is mélyítve a mi hitünket, és még jobban felkészüljünk az ünnepi találkozásra, a terített úrasztalára. Köszönjük, hogy szent lelked vezetett minket idáig is. Köszönjük, hogy nem belőlünk fakad ez a vágy, hanem szent lelked éleli bennünk azt, hogy hozzád jöjjünk, hogy téged meghallgassunk. Szent lelkedért könyörgünk most, hogy tedd félre a mi zavaró gondolatainkat, érzéseinket, attól, hogy mindaz, ami eddig nyomasztott minket, vagy foglalkoztatott, az mind kint maradjon. És most csak a te szent lelkedbe kapaszkodva figyeljünk a te ígédre, arra megújító ígére és arra az erőtató ígére, ami megújíthatja mi életünket, formálhatja mi gondolatainkat, rámutathat a mi bűneinkre, és erőt adhat arra, hogy mindezeket letegyük a te lábad elé. Szent lelkedért könyörgünk, hogy légy most az ige hallgatóival, az ige hirdetőjével, jöve el Szent Lélek Úristen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a Ézsaiás könyvének 11. fejezetéből, úgy, ahogyan az előző két este is már hallhattátok Ézsaiás próféta szavát a 11. fejezet 2. verséből. Így szól Isten szava. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ebből most az utolsó mondatrészt emelem ki, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Figyelj, mert csak egyszer mondom el. Ez a mondata, ami gyakran a mi családunkban is előfordul, nem másból való, mint egy filmsorozatból, ahol a francia ellenálló hölgy, aki konspirált és vitte az üzeneteket, és sokszor az életét veszélyeztette, nem volt több ideje, mint az, hogy csak egyszer mondom el. És ez a mondat azért nagyon sokszor minket is meghatároz, hogy csak egyszer mondunk el valamit, bármennyire fontos, sőt, legyünk őszinték, néha egyszer sem mondjuk el. Azt hiszük, hogy elég az, hogyha gondolunk rá, és a másiknak az a dolga, hogy kitalálja. Ezzel szemben Isten az ő igéjében mindent nagyon sokszor mond el. Isten sokat ismétel abból, amit elmond nekünk. Talán pont azért, mert amit csak egyszer hallunk, egyszer mondanak el, bármennyire fontos, és bármennyire felhívják rá a figyelmet, hogy meg kell, hogy jegyezz, oda kell, hogy figyelj, mégis képtelenek vagyunk rá. És ezért Isten alkalmazkodik a mi lehetőségeinkhez, a mi képességeinkhez, és bizony ő nagyon sokszor elmondja azt, ami fontos, és nem azért, mert neki fontos, hanem azért, mert nekünk fontos, hogy meghalljuk, hogy megértsük, megjegyezzük, és e szerint éljünk. Ez az ismétlés több szinten is megjelenik az Ószövetségben. Egyrészt megjelenik irodalmi formában, gondolatpárhuzamokban, mondatpárhuzamokban, tehát egyfajta irodalmi jelként is, és úgy is, hogy tartalomként. Újra és újra vannak bizonyos dolgok, amiket el kell mondani a prófétáknak, mert valahogy a kemény Izrael nem akarja meghallani, és nem akar azt szerint élni. Nagyon jellemző ez a gondolatpárhuzam, ez az írói, költői forma a Zsoltárok könyvére és a prófétákra. Különösképpen akár Ézsaiás prófétára is, akit most tanulmányozunk ezekben a napokban. Az egyik legismertebb és legszebb messiási proféciája is tele van ilyen párhuzamokkal, ilyen ismétlésekkel. Az Ézsaiás 11. fejezetének 2. verse, az, amit most felolvastam, és amit az elmúlt két napban is hallhattunk, az gyakorlatilag arról szól, hogy az a messiás, aki majd meg fog érkezni közéjük, és akit mi már ismerünk, az milyen tulajdonságokkal fog bírni. És az első, legfontosabb, hogyha megnézzük, az az, hogy Isten lelke fogja őt vezetni. És azt fejti ki itt Ézsaiás hosszan és részletesen, hogy mit is jelent az majd, hogy ezt a prófétát, vagy ezt a messiást majd Isten lelke vezeti. És ezeket tanulmányoztuk az előző napokban, azt jelenti majd, hogy az amikor az ő Isten lelke nyugszik ezen a messiáson, bölcsesség, észtelem, tanács és erő lelke lesz vele. És hogyha megfigyeljük, a mai nap újra visszatér ez a gondolat, hogy ismeret és félelem. Ezek a szavak, mint bölcsesség, értelem, ismeret, ezek az ószövetségi héberben nagyon hasonló tartalmú szavak. Ezekről az elmúlt napokban hallhattunk bőven, valahogy úgy kell elképzelni, mintha ezek ilyen halmazok lennének, amik nagyjából lefedik egymást, de mindig egy pici kilóg, valamivel mindegyik szó többet ad másad, de nagyon sok mindenben valójában fedik egymást. Talán úgy, mint mondjuk egy rózsának a szirma, egy pünkösdi rózsának a szirma, hogy sok minden fedésben van. És ez a gondolatpározom, ez az ismétlés jön vissza, ahhoz képest, amit szerdán hallhattunk, annyival több és annyival lóg ki ez a szirom az előzőekhez képest, hogy itt a félelem picit több, mint eddig, amiket megérthettünk és meghallgathattunk az előző napon. Tehát ma a félelemről lesz szó, hogy mit is jelent az, hogy a messiáson, amikor az Isten lelke őt vezeti, akkor a félelem is jellemezni fogja. Ha a mai szókincsen rendelkező és a Bibliát nem ismerő emberre gondolunk, akkor valószínűleg nem lenne túl szimpatikus számára, hogy a messiás a félelem lelke által lesz vezetve. Úgyhogy először is arról lesz szó, hogy mit nem jelent a félelem ebben az esetben. Másodszor arról, hogy mit is jelent a félelem. Harmadszor pedig arról, hogy mit jelent a messiás esetében ez, amiről az Ézsaiás próféta beszél. És negyedszer pedig arról, hogy mit jelent nekünk, Krisztus követőinek, hogy olyan messiásunk van, akinek az Isten lelke ezt a vezetést is adja. Hát mi nem a félelem ebben a bibliai kontextusban? Egyrészt nem az a félelem, amiben a gyerekek nem mernek átmenni a sötét szobán. És nem is az a félelem, ahogyan a dolgozattól félnek a gyerekek. De nem is az, és most már egy kicsit eltolódik ez a gondolat, amikor szörnyű filmeket nézünk, horrorfilmek vagy thrillerre gondolok, ami már a rettegéshez hasonlít. Nem ez a rettegésről van szó. És nem is arról a rettegésről, amit egy ókori vallásos embernek meg kellett élni. Nem arról a rettegésről, ahogy a Izrael kortársai más vallások isteneihez viszonyultak. Azért adtak, hogy ne sújtson rájuk a haragjuk. Ha a vallás fenomenológiailag nézzük, ez jelenségtant jelent egyébként, akkor azt láthatjuk, hogy a kereszténységet leszámítva valójában a vallások többsége azon a félelmen alakszik, hogy az Isten hogy tekint rám, ezért áldozatokat mutatok be, könyörgök hozzá, megpróbálom a jó indulatát megnyerni. De nem is erről a félelemről van szó, hanem sokkal inkább arról, amit úgy lehetne inkább fordítani, hogy tisztelet. Hogy a tisztelet lelkét kapja. Azaz a félelem, itt Isten félelme, Isten tisztelete. És ezt ugyanúgy nehezen értjük meg, mint a félelem szót. Mert sajnos ez a tisztelet szó is eléggé elkopott, és eléggé nehezen behatárolható a mai korunkban. Egyrészt azért, mert két szélsőség között megy a tartalma ennek a tiszteletnek. Az egyik az az elkoptatott, szinte már nem is tudjuk, hogy mit is jelent, de illik odaírni a levél végére, hogy tisztelettel XY. A másik véglet pedig a 20. századnak a diktatúrái juthatnak eszünkbe, Sztálinok, Hitlerek, és még sorolhatnám, akik méltatlanul nagy tiszteletet, tekintélyt, tiszteletet vívtak ki maguknak, úgy csináltak, mintha istenek lennének. Elég nehéz ezt itt megtalálni. Főleg úgy is, hogy a tisztelet keresztény körökben egyértelmű, amikor azt mondjuk, hogy tisztelj valakit, akkor leginkább az jut eszünk be az 5. parancsolatnál, hogy tiszteld apádat és anyádat. És vallástanárként igen sokszor szembesülök avval a kérdéssel, avval a problémával, amit úgy fogalmaznak meg a kamaszok, hogy hát látom, hogy milyen az apám, ugye akkor nyílik ki a szemük kamaszként ugye, a tulajdonságaira, hát mit tiszteljek benne? Mert hogy nagyon sokszor a tiszteletet ezek a kamaszok jogosan azzal azonosítják, hogy egyfajta érzelem. És bizony sokszor van az, hogy nem biztos, hogy az az érzelem mögötte van, miközben tudjuk, hogy tisztelni kéne anyánkat, apánkat, vagy tisztelni kéne bizonyos funkcióban bizonyos embereket. Ezért is nagyon nehéz ezt a tiszteletet is hová helyezni, de ha a bibliai kontextusban nézzük, akkor sokkal szerencsésebb lenne akár már az a fordítás is, hogy a tisztelet lelkét. Az Isten tiszteletének a lelkét kapja az a messiás, akiről szó van. Hogyan is lehetne akkor leginkább és leghelyesebben megfogalmazni azt is, hogy mi is ez a félelem, tisztelet? Leginkább azt lehetne mondani, hogy ez egyfajta viszonyulás, egy viszonyrendszer. Egy olyan viszonyrendszer, amiben teljesen tökéletesen tisztában vagyok avval, hogy én ki vagyok, és ki az az Isten, akihez én hozzájárulok, aki elé megyek. És itt értelmet kap az egész mondatrendszer, az a sok ismétlés, amivel találkozunk. Az ismeret, a bölcsesség, a tanács, az erő. Azaz mindezek által tudhatjuk meg azt, az Isten ismerete által, hogy ki vagyok én, és ki az az Isten. És hát hogyan ismerhetnénk meg máshonnan, mint az írásokból és Jézus Krisztus által. Az írásokból ismerjük meg a teremtettségünkből fakadóan azt, hogy mi csak Isten teremtményei vagyunk. És így is kezeljük magunkat, és így is viszonyuljunk magunkhoz. És bár különleges mandátumot kaptunk azáltal, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, és ez hatalmas nagy előny és kiváltság az egész teremtett világhoz képest, mégis ez nem jogosít fel minket arra, hogy a teremtés koronájaként, vagy a teremtés csúcsaként olyan tiszteletet vívjunk ki magunknak, magunk között, vagy egymás között, ami nem minket illet, hanem egyedül csak a teremtőnket. Tehát mi is ez a tisztelet? Az a tudás, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ki az én teremtő Istenem, ki az az Isten, aki mindeneket alkotott és mindenek felett áll, és ki vagyok én ebben. És ennek az alapja nem más, mint az az ismeret, amit az írásokból is Isten kijelentése által kaphatunk. És ezt azért is nagyon fontos tudni, hogy milyen viszonyrendszerben vagyunk, mert ma igen népszerű fiatalok között különösen, de másutt is szerintem az a fajta vallásosság, ahol Jézust, hát mondjuk úgy, hogy csak barátunká tesszük. Bár Jézus János evangéliumában beszél úgy arról a tanácsványairól, hogy én a barátaimmal, tehát barátaimnak nevezlek, de ez nem jelenti azt, ahogyan egyes, akár gimnazisták, vagy egyetemisták, de más korúak is beszélnek arról, hogy Jézus már egy olyan viszonyban van, ami azért nem mutatja azt, hogy én Istenként tekintek Jézusra. Az, hogy Jézus velünk egy asztalhoz ült, hogy Jézus sok mindent megbevállalt abból, ami az emberlétünkből fakad, az nem jelenti azért azt, hogy ő egy a több sok közül. Nem jelenti azt, hogy én Jézussal bratiszhatok. Ő nem egy a haverjaim közül, ahogyan néhányan megszólítják őt. Sajnos hallottam már erre példát. Közel jött, elérhetővé vált, mindent átélt, amit mi átélhetünk, de ez nem azt jelenti, hogy csak úgy megszólíthatjuk. Tehát a tisztelet, és ezzel tovább jutunk a harmadik pontra, hogy mit is jelent az, hogy nekünk ilyen messiásunk van, az, hogy ő megmutatja mindazt, hogy hogyan kell Isten tisztelni. Hogy hogyan kell Istenhez, az Atyához viszonyulni. Az, hogy mi nekünk messiásunk van, hogy ő a messiás, az nem más jelent, mint az, hogy mindenben az Atya vezetése alá rendeli magát. És ezt láthatjuk jól mindazokban a tanításokból, megnyilvánulásokból, amit az evangéliumokban olvashatunk. Láthatjuk azt, hogy végtelenségig engedelmes, ezt elfelejtettem az előző pontban is említeni, hogy a tisztelet az egyfajta engedelmesség. Engedelmesség annak, akitől függök. Mert hogy tisztába kell lenni azzal, hogy bár a messiás emberi formában egészen közel jött hozzánk, de ettől ő még ugyanaz az Isten Szent Háromság alakjába, akitől én függök, akitben a teremtés által én csak egy ember vagyok. Az engedelmesség és az alázat, mind a kettő, amit a messiás is jellemezte, és mindaz, amiről Ézsaiás is beszélt, hogy az isteni tudást, bölcsességet és ismeretet arra használta, hogy engedelmes tudjon maradni. Hogy be tudja azt tölteni mindazt, amiért ülték, amiért ő érkezett, amiért itt volt közöttünk. És Ézsaiás bőven beszél erről, hogy mindezt azért tette, azért fogja tenni, hogy minket megváltson. És ami a legeslegfontosabb, hogy mindezt nem önerőből teszi, hanem a Szentlélek által, az erő által, a lélek vezetése által. És végezetül a negyedik pont, a kérdés, ami mindig izgat minket, hogy és mit kezdek én ezzel az üzenettel. Mit jelent az én számomra az, hogy ilyen messiás adatot nekünk, ilyen messiás küldött az Atya, aki az erő, a tudás, a félelem lelkét kapta. Az, hogy Krisztus követőiként nekünk is hasonlóan kell viszonyulnunk Isten tiszteletéhez. Szerintem ez az első és legfontosabb. Amilyen teljesen az egész életével Krisztus követte és tisztelte az ő mennyei atyát, így kell nekünk is tisztelnünk őt. És bár a mi atyánk által is és a fiú által is atyaként megszólíthatjuk, és lehet egy közvetlen viszony köztünk, és egy gyermeki megszólítás, azért ez nem jelenti azt, ahogyan ma akár a gyermekek visszaélnek azzal, ahogyan gyermekként viselkedhetnek. Ez a fajta gyermeki alázat, gyermeki engedelmesség kell, hogy minket is jellemezzen, amikor Krisztus követői vagyunk. Nem jelentheti azt, hogy mi, amikor azt mondjuk, hogy Isten vezetése alatt vagyunk, akkor erre minden felszabadít minket. Hanem meg kell azt vizsgálnunk, hogy azt, amit Isten vezetése alatt mondunk, az tényleg engedelmes vezetése. Engedelmesen hagyjuk-e magunkat vezetni Isten lelke által. Mit jelent ez akár a gyakorlatban? Azt, hogy tisztelettel vagyok Isten iránt. És ezt azért is hangsúlyozom ki újra és újra, mert nem annyira egyértelmű, hogy a tisztelet ebben az esetben az engedelmességet jelenti. Az engedelmesség az ő szavának és akaratának. És valljuk be őszintén, ez néha nagyon nehéz. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a helyes engedelmesség, és mi a helyes alázat. Nagyon nehéz erre rájönni néha. Mert úgy érezzük, hogy keresztényként mi már sok mindentől szabad vagyunk. Az Ószövetség előírásaiból is sok mindentől felszabadított minket az Atya. Keresztényként szabadságunk van sok mindenre, hiszen ma ez ugyanannyira népszerű tanítás a keresztények között, hogy Krisztusban mindennel szabaddá válok. Krisztusban mindennel szabaddá válok, és pont ez a szabadság az, hogy sok mindenre azt kell mondanom, hogy nem. Megtehetném, de nem teszem meg. Megtehetném, de nem használ az én keresztény hitemnek, akár a családomnak, akár az egészségemnek, akár a pénztárcámnak az, hogy bármire igent mondjak. Jézus Krisztus is mindenre szabad volt, de mégsem élt ezzel vissza, és ezt a szabadságát leginkább arra használta, hogy letegye a hatalmát, és szolgai formában itt legyen közöttünk. És mindazt átélje, amit át kellett élni. Hasonlóan kell tehát a döntéseinket hozni, ahogyan Jézus Krisztus is tette, hogy mi az, ami a mennye atyának kedves. És én azt gondolom, hogy a mai világban legfőképpen ez a gondolat, ez, amivel szeretném zárni, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a lélek által az, amiről döntést kell hoznunk, az a mi javunkra szolgál-e. Tényleg a mi javunkra szolgál-e. Tényleg a testvérünk javára szolgál-e. És hogyha erről jól tudunk döntést hozni, akkor mi magunk is megtapasztalhatjuk azt, amiről Ézsaiás beszélt, hogy Isten lelke bölcsességet, ismeretet, tanácsot, erőt ad, és félelmet is. De ez a félelem nem az a fajta félelem, ami rettegés, hanem az a fajta félelem, ami számunkra védelmet ad. Ez a félelem megvéd minket attól, hogy a rossz döntéseink által veszélyes helyzetbe kerüljünk. Veszélyeztessük akár magunkat, akár családtagjainkat is. Így szól hozzánk most pünkösdön Ézsaiás. Az Úr lelke nyugszik majd a messiáson, a bölcsesség értelmének lelke, a tanács és az erős lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ez a buzdítson minket arra, hogy ezen a pünkösdön is, amikor a Szentlélek munkáját ünnepeljük, és emlékezünk rá, akkor ez ne csak egy visszaemlékezés, ne csak egy ünneplés legyen, hanem valódi találkozás. És nem csak ezen az egy napon, hanem életünk minden napján éljük meg, és tapasztaljuk meg, hogy Isten lelke milyen módon gondoskodik rólunk, a mi döntéseinkről, a mi életünkről, a mi szeretteinkről. Így vezessen minket az életünk minden napján Isten lelke. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért, hogy a te szent fiadat is az a te lelked vezérelt. Köszönjük azt, hogy ez a lélek nekünk is megadatik. Köszönjük, hogy nem csak megemlékezhetünk és ünnepelhetjük ezt, hanem nap mint nap megélhetjük ennek a valóságát. Urunk, kérjük, hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy az a lélek, ami a Mesiást is vezette, az a lélek adjon nekünk bölcsességet, erőt, tanácsot és tiszteletre való hajlandóságot. Add, Urunk, hogy ezzel az alázattal, félelemmel és tisztelettel tekintünk rád, hogy helyesen értelmezzük és éljük meg azt, hogy te egy asztalhoz ültél hozzánk, és sok mindenben hasonló voltál hozzánk, de ez nem azt jelenti, hogy csak úgy haverkodhatunk veled. Kérünk ezt a bölcsességet, ezt a vezetést ad nekünk minden nap, és kérünk, hogy így formáld a mi döntéseinket, életünket, mindennapjainkat, hogy ez a bölcsesség, erő, tanácsolás és félelem vezessen minket, hogy e szerint hozzunk döntést, e szerint mondjunk nemet arra, ami nekünk nem kedvező, és e szerint mondjunk igent arra, ami a te akaratoddal megegyező. És jeléd visszük mindazokat, akik fontosak nekünk, legfőképpen anyaszent egyházunkat, ami nélkül mi nem is létezhetnénk. Kérünk, hogy te tartsd meg, te rendelj ki ige hirdetőket, presbitereket, szolgálókat, mindazokat, akik működtetik az egyházat, ami által élővé lehet a te szent lelked által. Így kérünk, hogy erősítsd meg a gyülekezeteket is, azáltal, hogy élő, ható és működő igét adsz nekünk vasárnapról vasárnapra. És imádkozunk szeretteinkért, imádkozunk azokért, akik nekünk fontosak, imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, azok, akik fájdalomban vannak. És Urunk, eléd visszük mindazokat, akikkel együtt tudunk örülni. Eléd visszük azokat, akik most nagy örömben vannak, mert esetleg esküvőre, keresztelőre készülnek. Hálát adunk azokért, a fiatalokért, akik múlt héten konfirmációs vizsgát tettek és fogadalmat tettek. Áld meg az ő úrvacsora vételüket ezen a hétvégén. És eléd visszük mindazokat, akik lehet, hogy itt-ott eszünkbe jutnak, de lehet, hogy most nem is tudjuk megfogalmazni. Add, hogy szent lelked vezetése alatt ne feledkezzünk meg imádkozni mindazokért, akik ránk bizattak. És eléd visszük még országunkat és nemzetünket. Szent lelked által add, hogy megújulás lehessen ebben a nemzetben, ébredés. Azok között is, akik még nem hallottak rólad, szent lelkedet tölts ki azokra, akik hiányolják a te nevedet, akik nem hallottak még rólad. Szent lelkedért könyörgünk, légy velünk minden nap. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség. Vasárnap az ünnepi Isten tiszteleten újra találkozunk.